Skaliszki Lászlóval beszélgetünk, volt szövetségkapitánnyal a kézilabda világbajnokság alakulásáról, ahol a magyar férfi kézilabda válogatott ott van a legjobb 8 között, negyed döntő találkozón lép pályára majd kedden este 6 órakor Horvátország ellen Zágrábban, tehát a horvátok hazai pályán fognak játszani több mint 10 000 horvát szurkoló előtt. Nem lesz könnyű mérkőzés. Én néztem ezt a Szlovénia-Horvátország összecsapást, amely ugye döntött végül is arról, hogy a magyar válogatott ki ellen lép pályára, és nekem úgy tűnt, de én igazából a te véleményedre vagyok kíváncsi, ezért ez a horvát válogatott sebezhető. Szlovéniát láttuk többször magyar válogatott ellen is az utóbbi időben, és azért ez egy nagyon szoros meccs volt. Jól látom, hogy ez a horvát válogatott most nem olyan, mert hogyha az örök mérleget nézzük, a horvát csapat azt hiszem kétszer annyiszor győzte le a magyart, mint a magyar a horvátot, de most mintha közelebb lenne a két együttes egymáshoz.
Hát valóban én is úgy érzem, hogy a horvátok is most keresik azt az utat, ami azért majdnem félre siklott az Egyiptom elleni vereséggel, mert ne felejtsük el, hogy ez a meccs előtt volt egy kulcsmeccs, az Izland elleni mérkőzés, ahol legalább 5 góllal kellett nyerni a horvátoknak ahhoz, hogy ők olyan pozícióba kerüljenek, hogy egyáltalán most a szlovén meccsnek legyen értéke nekik is. Tehát ez azért meghatározó volt, így kerültek egy olyan pozícióba, hogyha győznek, akkor elsők, hogyha döntetlen vagy vereséget szenvednek, akkor ugye nem jutnak be. Egyiptomnak a második helye fix volt a mini tabella alapján. De az Izland elleni meccset, hogyha megnézzük, ott azt nem szabad, azt az első félidei játékot, amit a horvátok ott azon a meccsen játszottak, szóval azt nem szabad megengedni. Tehát ugye inkább ezt a szlovén fajta típusú...
Volt, igen,
tehát azt az 7 perc alatt 5-0 oda, ilyen, gyakorlatilag ugye előtte a Kuzmanovics, aki az Izland ellen parádézott, az labdával nem találkozott. Igaz, hogy a szlovének minden hibát megbüntettek keményen ott az elején, és minden sikerült nekik. De azt hiszem, hogy a kérdésedre rátérve, hogyha megnézzük a két csapatot, ami összecsapást jelent, a mi kemény, masszív belső védőink és a kapus, illetve az ő lövőiknek a párharca, mert itt különösen Martinovicsra, balkezesre hihetetlen figyelmet kell fordítani az ő gólveszélyes területére, az ő cselezőké, lövőkészségére, illetve a másik oldallal kapcsolatban pedig a beállóval való játék, mert a Sipics nagyon alacsony súlypontú után nagyon jól teszik oda a labdát, abban a magasságból, ami magas védőink nem mindig érnek oda. Ez egy döntő faktor lehet, véleményem szerint, hogy a felállt támadásukból kivegyük a szelet a vitorláikból, de az a lényeg, hogy ami döntő lesz, hogy a mi támadó játékunkban az a stabilitás, az a irányítók által történő előnyszerzés, mert úgy érzem, hogy a védő hármasaik, a védő centrumok, amit váltogatnak folyamatosan mérkőzés alatt nyitottból, zártabba, tehát amúgy is jellemző ezen a világbajnokságon ez a flexibilis, rugalmas védőjáték, de ők náluk meg ez különösen ez, hogy ebben nehogy eladott labdáink legyenek, mert láttuk az osztrákok ellen, hogy azokat keményen megbüntetik, és gyors szélsőik vannak, ezt nagyon jól érik. Tehát úgy gondolom, hogy itt óriási taktikai csata lesz, mentális erőnlétre lesz szükség, és én remélem, hogy a mindenki átérzi azt a dolgot, hogy a szansz ott van. Tehát olyan szempontból most ezért tenni kell, nagyon keményen dolgozni, nagyon kemény ütközéseket fölvállalni, párharcokat fölvállalni, és minél több párharcot megnyerni.
Azért egy ilyen esetleges győzelem, és reméljük, hogy győzelem lesz, annak ellenére, hogy idegenben, minden szempontból idegenben játszik a magyar válogatott, az mondjuk egy olimpiai ciklus elején azért elég sokat jelentene 4 közé jutni, ott azért ott csak meg lehet nyerni egy mérkőzést, akkor már van érem, tehát hogy ez mondjuk a magyar férfi kézilabdának szerintem nagyon sokat jelentene, gondolom ezt a játékosok is megélik, átérzik.
Hát szerintem is minden ki ezen dolgozik, tehát gondolom, hogy ezt a közös élményt, mert azért az is egy örömteli, hogy a lázba tartja ilyen világverseny az országot, főleg, hogyha egy csapat úgy szerepel, ahogy elvárják, még hogyha lehet is kritikával illetni a játékot, de az eredmény az maximálisan adja magát. Tehát ilyenkor ennek a részesévé lenni ott a mérkőzés, ez egy soha vissza nem térő lehetőség. Tehát amikor az ember egy kicsit úgy történelmet írhat, akkor azért ezt mindig meg kell érezni, és most itt van a dolog, most nyilván nyilván itt két szemlélőre lesz szükség, nem tudom, hogy ki, én most Schulze Töniszre gondolok, hogy ők fogják fújni a játékvezetők a mérkőzést, mert hogy mit engednek, mekkora a kontaktban a játék, mi a keménységnek a szintje, amit meghúznak, hogy jönnek a kiállítások, a passzív játékot hogyan fogják értelmezni, szabadabban, kötöttebben. Tehát ezek mind nagy mérdés, ehhez mi hogyan tudunk alkalmazkodni, illetve fekszik-e a mi stílusunknak.
Egyébként hogy látod, megítélésed szerint milyen a bíráskodás most itt a világversenyen?
Hát ugye mi relatíve olyan játékvezetőket kapunk, akik magasan jegyzettek, hisz ugye a túloldali ágokról, tehát spanyol, német, svéd, norvég, tehát olyan játékvezetői kultúrából jöttek, ahol azért láttak már komoly mérkőzést, meg eleve világversenyeken is foglalkoztatott játékvezetők, nem csak úgy, hogy beesnek. Tehát úgy gondolom, hogy ez volt, de ugyanakkor, vagy ugye Horacek Novotny, ugye a legutóbbi meccset fújt a két cseh úriember, tehát hogy ők is, hogy hogyan látják, és főleg a végjátékban, azok a kritikus időszakban, azok a nüanszok hova fognak eldőlni, tehát egy-egy támadó fault, vagy 7 méteres csatolt ítélet 2 perc, tehát hogy ugyanarra, hogy fognak reagálni, és ki fogja, mert nyilvánvaló, hogy a horvát kézilabda arra épül, hogy ezeket a provokációkat azokat oda teszik. Ugye a nyilatkozatokban is, ugye a Lilovicsnak is olvashattuk a nyilatkozatát, hogy minden poszton jobbak, tehát hogy eleve azt a...
És jobbak?
Én úgy gondolom, hogy nem, azért ezt így nem lehet elmondani. Vannak nekik is bizonyos posztokon, amit mondtam, kiválóját, főleg itt jobb átlövő dolgaikban, amit azt gondolom, hogy nálunk, bár remélem Ilics azért sokat hozzátett, hogy itt is föl tudunk nőni, balátlőve nem. Tehát nem érzem ezt a... Talán egy kicsit nagyobb nevűek vannak bizonyos poszton, tehát tudjuk, hogy Dubnyák azért továbbra is csak ilyen pót feladatokat kap, csak a létszámfölényes helyzeteket vezényelte, de lehet, hogy ezen fölváló ugye sérülése volt, ekkor került be Karacsics. Nyilván Cindricsnek a kiválása az őket is értékeny érinti, mert itt láttuk Veszprémbe is, hogy azért képes eldöntő szituációkban, kritikus helyzeteken magára vállalni a dolgokat, és ugye tudjuk, hogy a pályán mindig a kulcsjátékosoké a felelősség, és a egy csapat teljesítmény a legjobb jönnek a játékán múlik. Na most tehát az lesz a kérdés, hogy mi legjobbjaink? Tehát itt ugye beszélgettünk már kapusról, beállóról, irányítóról, összehasonlítva velük, hogy melyik csapatban lesznek kiegyensúlyozottabb és jobb teljesítmények.
A csúcsforma most kellene, a csúcsforma valószínűleg ezen a mérkőzésen is, vagy leginkább most. Itt beszéltél többször arról, Skaliszki László volt szövetség kapitánya, vendégünk a Trend FM-en itt a Sportértékben, szóval többször beszéltél arról, hogy a magyar válogatott azért az első fél időben a mérkőzések elején kicsit gyengébben kezdett, és hogyha összehasonlítjuk a horvát csapattal, ugye említetted az Izland elleni meccsüket, ahol taroltak, de itt Szlovénia ellen nagyon gyengén kezdtek, hogy lehet egy-egy válogatottat, egy-egy együttest úgy értékelni, hogy egyébként a játéknak mely szakaszában tudnak igazán erősek lenni? Vagy itt egy összképről beszélünk a teljes meccsről, ami mindegyik más, és nem lehet azt mondani, hogy itt vagy ott erős. Mert nekem csak az jutott erről eszembe, hogy a magyar válogatott most erre nem mindenki emlékszik szerintem, de azért ne feledjük el, hogy végjátékban Ausztria ellen tényleg egy nüanszon múlott, hogy nem lett közte egy 40 másodperccel a vége előtt, és akkor ki tudja, hogy mi történik. Tehát még csak azt se lehetne mondani, hogy mi nagyon erősek vagyunk a végjátékban. Tehát, hogy mi az erőssége a magyar, vagy mi az erőssége a horvát válogatottnak, vagy nem lehet ilyenről beszélni?
Az eddigi mérkőzéseken, ahol nyertünk, azért az mutatja, hogy az igazság pillanat az ott jön el ott a végén, amikor ugye kritikus időszak ott a 47-48. Perctől, tehát főleg a szoros az állás, hogy ki lendül meg jobban, kinek jönnek be jobban a dolgai, és aztán a végjátékban meg az utolsó 2-3 perc, főleg egy ilyen szoros állásnál nekünk azért itt többször, akár gondoljunk a hollandok ellen, de az osztrákok ellen is, itt azért ezt jól játszottuk le. Tehát ezt erre nem lehet panasz, tehát itt a koncentrációval, a bevállalással és a hatékonysággal. Tehát itt abszolút megvolt. Tehát azt gondolom, az első 20 percnek annyi csak a lényege, hogy mennyi energiát fog elveszíteni az, hogyha ott hátrányba kerülsz a játékodban, azt a nyomás, hogy gól kell, tehát azt az embernek menedzselni, hogyan tudja. Na most ebben azért nem menedzseltük rosszul, mert látszott, hogy itt megmaradt a nyugodt elménk. Tehát nem borultunk el, nem kezdtünk kapkodni. Tehát nem éreztem ezt a csapaton. Tehát ez egy fontos dolog lesz, ez az elmeállapot, tehát az, ami egy olyan mentális erőnlét, ami kell ehhez, ami aztán a teljesítményünket tudja stabilizálni.
Egy nagy világversenyen mennyit számít az erőnlét már, mint összességében az erőnlét, hogy azért most már jó néhány meccs mögöttünk van, két naponta játszik a csapat, mennyire erodálódik egy együttes, és ez egy ilyen döntő meccs, mennyit számít?
Mindenféleképpen számít. Tehát egy ilyen hosszú világversenyre, ugye egy időben is hosszú, másrészt meg azt elviselni, hogy ugye minden nap azt a napi rendet, amit csinálunk, tehát azt a folyamatot, azt hogyan tudjuk frissen tartva a játékosokat. Tehát mindig előttem van, amikor utolsó világbajnokság volt 2007-ben, és Kielben játszottunk, és a dánokat első mérkőzésre sikerült elverni, de az a dán csapat, az a meccs másnapján már reggel 7:30-kor ott álltak, és elmentek futni, pedig hát tél volt és Kielbe, hogy kiégették azokat a szénhidrátraktárakat, ami ott volt, és frisset építettek, reggeliztek, taktikai értekezlet, ment a protokoll, ahogy kell, ebéd, és úgy a mérkőzés, hogy akkor még sűrűbben voltak a meccsek. Nálunk viszont ezt nem tudtam nehezebben, mi nehezen tudjuk földolgozni, sokáig nem tudnak elaludni, hogy a erőlét ott kezdődik, hogy alvás. Ha ott kezdődik az egész, hogy alvás, hogyan tudok pihenni, tehát hogyan történik. Nyilván ez adja meg azt az állapotot, hogy le tudom magam nyugtatni, és itt is az a kérdés, hogy a játékosok ezt a monotóniát hogyan tudják földolgozni, meg azt, hogy bocsánat a kifejezés, hogy egymás szagát hogy viselik el. Tehát azért itt már azért egy hosszabb időről van szó, de mondom, hogy a sikernek a lehetősége az mindig egy inspiráló. Tehát ott az azért olyankor mindenki képes összefogni. És remélem, hogy itt is ez lesz, mert itt az együttműködés, az összefogás annélkül nem fog menni. Egyedül nem megy.
És ugye a közönség nagyon hálás a sikerért. Most elég csak az év sportolója gálára gondolni, a sportújságírók a egyébként bronzérmes női kézilabda válogatottat hozták ki győztesnek, tehát hogy nagyon-nagyon sokan akarják idehaza is a kézilabda sikerét, mondjuk a horvátoknál is, tehát ő számukra is, sőt, ha lehet azt mondani, nekik még nemzetibb sport a kézilabda.
Hát így van, meg egy olyan kiugrási lehetőség, amiben mindig ott voltak, meg ráadásul ők nekik azért világbajnoki címük, olimpiai bajnoki címük van férfi kézilabdán, és a tradícióik nagyon, nagyon komoly, és hát olyan klasszis játékosaik fémjelezték, mondjuk klasszis játékosaink nekünk is megvolt, de valahogy, hogy csapatban nem mindig sikerült azt a tökét megszereznünk, bár ezért hozzátartozik, hogy a tekintély az mindig sokat jelent. Tehát most az a kérdés, hogy a játékvezetők szempontjából ki lesz a tekintélyese, vagy bizonyos helyzet megítélésében. És ebben azért mi sokszor hátrányt szenvedtünk, és én remélem, hogy most azért egy objektív dolog lesz, és a fiúk élni fognak a lehetőség.
Nem kérdezlek meg, hogy mit vársz a mérkőzéstől, mert ilyen jósolgatásra nem akarlak bíztatni. Amúgy is elég sok mindent elmondtál arról a nézőpontról, amit te képviselsz, tehát hogy ebben a válogatottban úgy láttam, hogy te látod az esélyt arra, hogy ezt a horvát csapatot most elkapja. De záró kérdésnek inkább arra lennék kíváncsi, hogy azért te jó régóta nézel a kézilabdát, nem tudom, most már 50-60 évet, na régóta. Milyen irányba megy most így látva az itteni mérkőzéseket? Milyen a kézilabda? Változik egyáltalán? Nem változik? Mi történik a pályán?
Egy nagyon fogós kérdést tettél föl. Én azt gondolom, hogy azok a kombinációk, amik megvoltak, kombinációknak a minősége, az talán annyi, hogy egy picit a dinamika az nagyobb lett. Tehát ezek a játékszabályváltozásokkal, ugye gondoljunk egy gyors középkezdésnek, az üres kapus játéknak a megoldásra. Tehát ugyanakkor támadási számban az 50-60 támadás közé beállt a játék, ennek a része, aminek törekszenek általában a jobb csapatok 30-35%-át rendezetlen vagy rendeződő védelemmel játszani, tehát ez a 8-10 másodperces szakaszon belüli időszak, tehát hogy kevesebb kontakt legyen. Ráadásul ugye az ütközésekben ugye a fejnek a védelme, vagy a kapusnak a fejenlövése, tehát itt azért olyan finomság jöttek, ami a technikai perfekció felé viszi el a játék, kosokat, a képzést is ebben az irányban, tehát itt változott meg, amiről beszéltem, ez a fajta dinamika. Tehát gondoljunk bele, egy középkezdés, ez a saját hatosunkról fölgyorsulok, a végén már közel 30 km/h, meg ki az, aki elé fog állni, senki. Mert régen azért nem tudta úgy fölgyorsulni. A másik, amikor az irányítók is jönnek szinte a félpályról neki rohannak, és olyan 8-10. Lépésben már 20-valány kilométer fölött vannak. Tehát a sebesség az adja mindig, amiről beszéltünk, az impulzust, azt a áttörő képességet, bármit bele tudsz vinni, tehát ebben mindenféleképpen. Ugyanakkor ezek a szabályok a két embernek a megítélésében látszik, hogy nyugodtan ítélik meg, nagy mértékben befolyásolja. Ezért leszek kíváncsi, hogy Amerikában, ugye cél, hogy meghonosítsák a kézilabdát, csak egyszer hallottam egy dolgot, hogy megkérdezte egy amerikai szponzor, hogy mikor ér véget egy támadás. És erre mi a válasz, amikor két ember úgy gondolja? Na akkor azt mondta, hogy ő erre nem, mert nyilván, ha mi ketten nézzük, akkor lehet, hogy nem úgy gondoljuk, hogy itt most már passzív a játék. Másik kettő nézi, megint másik. Tehát rendkívül sok a még úgy is, hogy próbál, sok a szubjektív elem, véleményem szerint a támadó szabálytalan, a lépés szabály, hát tulajdonképpen régen már 2,5 elvették. Most 5 lépésnél is volt, hogy olyan, hogy nem veszik el. Tehát ezek is, amihez tényleg alkalmazkodni kell, és nincs más, mint az egyéni technika, vagy egyéni taktikai rész, amivel ehhez alkalmazkodsz, meg tudod játszani. De a kézlabdának viszont fejlődése van, ezt kéne egy picit rendbe tenni, hogy egy picit talán az igazság pillanatában az igazság is megjelenjen.
Nagyon szépen köszönöm, ez egy másik műsor témája, amit most itt elkezdtél boncolgatni, mert egyébként ez nagyon érdekes, hogy hogyan lehetne a kézilabdát a támogatók szempontjából is még jobbá tenni, mert közben a sportág nagyon dinamikusan fejlődik, ez vitathatatlan, nagyon nagy tömegbázisai vannak, nagyon sok új országban vált népszerűvé az elmúlt 10-15-20 évben, de ez érdekes, amit mondasz, hogy az igazságot jobban kézzelfoghatóvá tenni. Skalicki László volt szövetségi kapitány, kézilabda szakember volt a vendégünk itt a Trend FM-en.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy hallgattak minket, és hát természetesen szurkolunk a magyar férfi kézilabda válogatottnak kedden este önökkel együtt. Mezei Dániel vagyok, további szép napot.